Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnak a prédikációs alapigéjét, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második leveléből, a harmadik fejezet első öt verséből a következőképpen. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol a második missziói útján jutott el Tesszalonikába, ebbe a makedón városba, ma Görögországban található, rövidebb nevén így ismerjük talán jobban, hogy Szaloniki. Kikötőváros volt, az akkori időben nagyon nagy népességgel, kb. 200 ezer lakossal rendelkezett. Jellemzői között volt az, hogy a görög és más pogány vallások határozták meg az életszemléletét az embereknek, legfőképpen az erkölcstelen életmódjukat. És mivel egyre többen belefáradtak már ebbe az életszemléletbe, belefáradtak már ebbe az életmódba, egyre többen vágytak valami tisztább után, és éppen ezért a zsinagógába, ahol az egyisten hit szólalt meg, egyre több ember jelent meg. Erről nekem az jut eszembe, hogy ma is egyre többen vannak, akik vágynak valami tisztább, valami szentebb, valami jobb után. Egy olyan világban, ahol mindig nagyon sokan csak az ellentétet keresik. Így fogalmazta meg valaki, aki gyakran megfordul egy másik felekezetnek az alkalmain, hogy olyan jó lenne már végre olyan helyen lenni, ahol nem mindig a különbözőségekről van szó, hogy mi miért jó és mi miért nem jó. Az egyik gyülekezetben, a másik gyülekezetben miért kell állandóan vitázni és a másiknak a hitét lenézni. Belefáradtam már ebbe. Valahogyan így voltak ezek az emberek is. Belefáradtak már abba, hogy az emberek állandóan egymás torkának estek. Pál apostolt beengedik, hogy hirdesse az evangéliumot, mivel a kor legképzettebb, egyik legképzettebb tanítója volt. Üzenete hármas volt. Az egyik az, hogy Jézus Krisztusban a proféciák beteljesedtek, vagyis hogy a megváltás készen van. Van megváltás. A másik, hogy Jézus vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. És a harmadik pedig, kitartásra buzdította a hívőket a keresztény üldözésben. Hogy mennyire igaz, hogy a keresztény üldözés valós volt, Pál apostolnak is menekülnie kellett később Tesszalonikából, Aténbe menekült, és ezt a levelet pedig Korintusban írta, Krisztus után 51 és 52 között. Az első dolog, amit elmond a gyülekezet tagjainak, amire biztatja őket, az imádság. Méghozzá, hogy az evangélium terjedjen. Adódik a kérdés, miért, mi terjed egyébként, ha nem az evangélium. Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a bizalmatlanság terjed leginkább. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt héten milyen szörnyű tragédia történt Libanon fővárosában, Beirutban. Olyan robbanás rázta meg nem csak a várost, az országot, a 2750 tonna ammónium nitrát felrobbanása során, hogy még Ciprusban is hallották, kb. 200 kilométerre, és lényegében a fél várost letarolta ez a robbanás. A közelben volt egy jelentős gabonatárolójuk, ami azt jelenti, hogy kb. 90% az ország gabona tartalékának megsemmisült. 300 ezer otthon vált lakhatatlanná. És ugye tudjuk, minden kétséget kizárólag, hogy hogyan történt ez a tragédia, de a bizalmatlanság azonnal megjelent. Azonnal megjelent, hogy ráaplikálták szépen a videóra azt a rakétát, és aztán eladták persze nyilván az embereknek ezt az elképzelést, hogy itt egy rakéta becsapódás következtében történt a robbanás. És persze nyilván emberek ezrei, tízezrei továbbították ezt a posztot. Bizalmatlanság. Ugyanakkor a másik oldalon hiszékenység. A hivatalos hírrel szemben azonnal megjelenik a hamis. Vagy valaki éppen a napokban kérdezi meg egy közösségi oldalon. Mi a teendő vesekő esetén? Tehát mindenki leírja maga tapasztalatát, mi történt akkor, amikor neki volt, és akkor megjelenik egy ilyen poszt, hogy C-vitamin kell. Nagy dózisban, és az meggyógyítja. Mire azonnal jön a válasz valakitől, hogy hát én úgy tudom, hogy az orvosok azt mondják, hogy a C-vitamin éppenséggel elősegítheti a vesekő kialakulását. Azonnal jön a hiszékenység, jön az álhír. Vagy tudjuk, hogy nincsen még sajnos védőoltás, de több szálon folynak a kísérletek, és nyilván csak akkor dobják piacra, úgymond, ezt a készítményt, hogyha már elég biztonságos, és megvan a megfelelő számú kísérlet. De azonnal megjelenik a bizalmatlanság, a kormány szeptembertől beoltatja a gyerekeket. Ők lesznek a kísérleti nyulak. Abszolút bizalmatlanság. A hírekkel, az orvostudománnyal, a szentírással, mindennel szemben. Abszolút bizalmatlanság. De ne felejtsük el azt, hogy az az egyházi tanítás, amelyről Pál apostol beszél a tesztalonikaiaknak, az az egyházi tanítás, a hivatalos egyházi tanítás 2000 évvel ezelőtt üldözött volt. Ugyanígy bizalmatlanok voltak vele szemben az emberek. De azóta 2000 év telt el, és 2000 év próbáján ment át az egyház tanítása. Nem hiszem, hogy az a gondolat, hogy C-vitaminnal meg lehet gyógyítani a vesebetegséget, az át fog menni majd 2000 év elteltével is. Itt olyan dolgokról van szó, amit már nem lehet megdönteni. Pált, mivel kitartó volt annak a tanításában, amit Jézustól kapott, római császár ellenes összeesküvéssel vádolták, és ezért kellett menekülni aztán Aténbe. És később Timóteust küldte vissza, hogy tájékozódjon a gyülekezet életéről, és hogy biztassa a gyülekezet tagjait, mert, ahogy fogalmazott, megszabaduljanak az elvetemült és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit, vagy így is fordíthatjuk ezt, hogy nincs mindenkinek hite. Azt gondolom, hogy ez nagy felháborodást okozna, hogyha most megjelenne valaki itt közöttünk, és azt mondaná, hogy hát kedves testvérek, nincsen mindenkinek hite közöttetek. Ugye akkor azt mondanánk, hogy hát honnan veszi a bátorságot, hogy ő, egy kívülálló, jöjjön és megítélje a mi hitünket. Számomra is felháborító volt az, amikor egyszer egy másik felekezetnek a vezetője beszélgetés során mondta azt, hogy hát, amikor kérdeztem, hogy meg lehet-e azt valósítani, hogy ne csak mi hívjuk meg őt, hanem hanem fordítva is működjön ez. Hát tudjátok, ez azért nem megy, mert nálatok nem mindenki hívő. Na most itt nem az a baj, hogyha az ember elmondja őszintén, és meglátja, hogy hát igen, persze, fejlődünk a hitünkben. Ki hol van, ki itt van, ki ott van. Az a baj, hogy ő a saját gyülekezetében nem látja, hogy ugyanez a probléma. A másikat kezdi el megítélgetni. Pál apostol nem a kívülállókra mondja azt, hogy nincs mindenkinek hite, hanem a saját gyülekezetén belül. Az egyházon belül mondja, hogy nincs mindenkinek hite. Hiszen tapasztaljuk, nagyon sokan vannak, akik mondják is, hogy nem is akarok hívő lenni, mert annyi a gyűlölet, annyi a harag a hithű evangélikusok között, hogy képtelen egy oltárhoz letérdelni ez a kettő vagy az a kettő ember. Hogyha valaki eljött hozzám, és elmondta, hogy hát ő csak is ezért nem akar gyülekezetbe járni, akkor teljes mértékben megértem. És azt mondom neki, hogy ha csak ezt látnám, akkor én sem akarnék hívő lenni. Így mondtam legutóbb egy ilyen embernek, hogy nem mi legyünk a referencia, hanem Jézus legyen a referencia. Ő a fontos. Pál apostol éppen ezért hív tusakodó imádságra bennünket, hogy az evangélium terjedjen, mert nagyon nagy szükségét érzi annak, hogy megismerjék az emberek az evangéliumot. Ne csak a saját panaszokról szóljon az imádság, betegségeink miatt, kéréseink sorolásában merüljön ki, hanem az ige terjedéséért imádkozzunk. Sőt, van ennek egy lélektani oldala is, hogyha az ember nem bolyong állandóan a saját problémája körül, és nem csak a saját betegségéért, nem csak a saját kéréseit helyezi középpontba, hanem elkezd másokért imádkozni, elkezd az evangélium terjedésért imádkozni, akkor ez segít abban, hogy elterelje magáról, a saját bajéről a figyelmet. És hogy mennyire fontos az, hogy mások megismerjék az evangéliumot. Valaki elmondja, hogy gyermekkorában, kisiskolás korában olyan gyakoriak voltak szülei válásáig a veszekedések, hogy akkora idegi megterhelésben volt része, hogy amikor már egy hangosabb szót meghallod, azonnal rohant a nővéréhez, a nővére szobájába, és összebújtak, mert annyira féltek, hogy mi lesz a kimenetele ennek az egésznek. És most, hogy már 20 éves, még nincsen 30, egyre több pszichoszomatikus betegséggel küzd. Így fogalmazott, hogy nagy kitolás az élettől, hogy sem ezt, sem azt nem bírom megenni. Hogy mindentől fáj a hasam. Aztán párkapcsolati csalódásai miatt már senkit sem mer közel engedni magához. Teljesen természetes ilyenkor, amikor megfogalmazzák az emberek, hogy ja, hát minek egyébként is összeházasodni, a papír az csak papír. Nyilván nem meri közel engedni magához. Fél, hogy ismét becsapják. Nem mer nyitni, és éppen ezért a kapcsolata, amiben van, nem is lehet teljesen nyílt és őszinte. Teljes bizalomvesztésben él az ember. Szükséges, hogy az evangélium elérjen bennünket, hogy lehet bizalmunk, lehet bizalommal fordulni Isten felé. Így fogalmaz Pál apostol, hogy bizalmunk van az Úrban irántatok. Nem az emberekben bízik Pál apostol, hanem az Úrban bízik. Az Úrban bízik az emberek felé. Abban bízik, hogy Isten végzi el az ő munkáját az emberekben. Hogy Isten gyógyít meg. Hogy Isten ad kitartást és segít a bizalomvesztés ellenére, és meggyőz a saját életünk tarthatatlanságáról, bűnösségéről, és éretté tesz a hitben. És ennek az érettségnek nem a tisztaság a legfőbb jele, hogy most akkor a hívő ember mennyire tiszta és mennyire szabad a bűntől, hanem azt, hogy tudatában vagyunk tisztátalan voltunknak, és állandó rászorultságunknak, Istenre szorultságunknak. Mindig előttem van az a gondolat, az a mondat, amit az a leprás, aki Jézushoz megy, mond, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. És akkor Jézus megérinti. Létrejön a kapcsolat az Isten és a beteg ember között. És ez gyógyulást hoz. Ha akarod, megtisztíthatsz. És azt érzem, hogy mindig így kell mennünk az Istenhez. Ha akarod, megtisztíthatsz a bűneimből. Mert állandóan szükség van arra, hogy megtisztítson. Nem úgy van az, hogy az ember egyszer átélte a bűnei bocsánatot, és akkor kész, most már tiszta vagyok. Újból és újból szükségünk van a megtisztításra. Így ad igazi megtérést nekünk az Isten. Van egy lelkész, aki kifejezése juttatta az elmúlt napokban levelező listánkon, hogy hát ő mennyire nem ért egyet a megtéréssel. Ezt a címet adta a gondolatainak, hogy megtérés helyett megértés. És hogy végigpergettem azokat a dolgokat, amikről tanultunk, amiket hallottunk, Szentírásból, Luthertől, és próbáltam behelyettesíteni a megtérés szót a megértés szóval. 95 tétele, első tétele, az Úr Jézus azt akarja, hogy az egész életünk megtérés legyen. Talán úgy helyes lenne, hogy az egész életünk megértés legyen? Vagy azt mondja Jézus, hogy térjetek mert elközelített a mennyek országa. Legyetek megértőek, mert elközelített a mennyek országa. Vagy így fogalmaz ebben az írásban a testvérünk, hogy volt egy lelkész a gyülekezetében, aki nagyon megbetegedett, és a gyülekezet tagjai példás módon mellé álltak és ápolták egészen a haláláig. Hát nekik kellene megtérni, teszi fel a kérdést. Sehol sem olvassuk a Szentírásban, sem az evangélius teológiában, hogy a cselekedetek által jutunk el üdvösségre. Nyilván a hitükből fakadt ez a szeretet a lelkészük felé, hogy nem hagyták magára, hanem szerették és ápolták, vele maradtak. De olyat nem hallunk a reformációi gondolatok között, hogy egyedül a cselekedetek által jutunk üdvösségre. Azt olvassuk, hogy egyedül hit által, egyedül Krisztus által, egyedül a Szentírás által, egyedül hit által. Egyedül kegyelem által. Azért, mert az adósságunkat nem tudjuk leírni a cselekedeteinkkel. Olvastam a hamis sáfárnak, hamis gondoknak a példázatát, aki hívja az adósokat, és hogy kikeveredjen a bajból, ugye közöttük keres barátokat, és leíratja velük az adósságot, az adósság egy részét. Vedd az írásodat, és írjál 50-et. Írd a felét. Csal, de kinek a vagyonából tud gazdálkodni? Kinek a vagyonából tud csalással barátokat szerezni? Csak is a gazdájának a vagyonából, mert neki nincsen. Ő csak egy gondnok. Ő csak egy sáfár. És ugyanez van velünk is. Nekünk itt nincs semmink. Mi csak sáfárai vagyunk Isten vagyonának. És csak az ő vagyona által írhatjuk le az adósságunkat. A legnagyobb kincs, mondja Luther szintén 95. tételben, az egyház legnagyobb kincse az evangélium. Az, hogy Jézus az életét adta értünk, meghalt értünk, bűnbocsánatot szerzett, örök életet. Ebből tudjuk leírni a bűnadósságunkat. Csak az övéből. Csak az ő kincseiből. Nekünk itt nincsen semmink. Ezért fordulhatunk bizalommal az Isten felé, hogy ő végzi el bennünk az ő munkáját, meggyógyít, és hogyha nem volt még miénk a hit, hát akkor nekünk ajándékozza ezt a hitet. És ha oda megyünk hozzá mi is, hogy ha akarod, megtisztíthatsz, akkor megérint és megtisztít bennünket. Tegyen minket is éretti a hitben, ami nem azt jelenti, hogy tiszták legyünk, tiszták leszünk mások szemében, hanem inkább arról van szó, hogy sokkal jobban tudni fogjuk, hogy mennyire tisztátalanok vagyunk, de megmentett emberek. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, az evangéliumot, az örömhírt. Köszönjük, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, Krisztus által lehet nekünk is szabad utunk, menetelünk a te országodba. Köszönjük neked, hogy te ajándékozol meg bennünket azzal, hogy ebben a földi életben is gyógyuljon sok-sok sebünk, és hogy a bizalmatlanságból el tudjunk mozdulni a veled való bizalmas kapcsolat felé. Amen.